Mennyei Atyánk, dicsérünk Téged a kegyelemért, köszönjük Neked, hogyha a szívünket már az ének során is betöltöd, és köszönjük Neked, hogyha rá tudsz hangolni ezen keresztül is arra, hogy a Te szavadra figyeljünk. Szeretnénk most az imádságunkkal is eléd jönni, elcsendesedni. Szeretnénk minden más zajt, minden zakatoló gondolatot most kizárni, amely akadályul lehetne a Te igéd előtt, és kérünk Téged azért, hogy valóban a Te szíved érhesse el a mi szívünket azáltal, hogy az igédet hirdetteted ma közöttünk. Kérünk, drága Szentlélek, Te jöjj és munkálkodj, cselekedj közöttünk, a Te kedvedre és a Te dicsőségedre. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangélium a 5. fejezetéből olvasom 4., 5. és 6. verseket. Amikor Jézus befejezte beszédét, azt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt, Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Bevezetésképpen szeretném, hogy gondolatunkban legyen az, hogy nem ez az első találkozása Péternek Jézussal. Ha az evangéliumokat összerakjuk, akkor látjuk azt, hogy keresztelő János körül már ott volt Péter is, János is, és azok az egészen közelivé váló tanítványai, lehet, hogy akkor még keresztelő János tanítványaiként. De amikor ott Jézus megjelenik keresztelő János előtt is, akkor találkoznak úgy elsőre igazából Jézussal. Aztán bizonyára átélik Jézusnak a legelsőként feljegyzett csodáját a kánai mennyegzőn, amikor már mint barátai ott vannak, és látják azt, hogy a vizet borrá változtatja. Tudjuk, hogy keresztelő János mellől elhívja őket, kövessetek engem, jöjjetek, nézzétek meg, hol lakok. És valamiféle barátság, valamiféle közelség már kialakulhatott néhány leendő tanítvány és Jézus között. Kánai mennyegző után minden bizonnyal, hogy valahol a körül 40 napra aztán eltűnik Jézus az életükből, amikor a lélek kiviszi a pusztába, Jézust megkísérti ugye az ördög. És ahogy visszatér onnan, már láttuk az előző fejezetben, hogy hallgatják őt, ahogy tanít a zsinagógába, részesei annak, hogy rengeteg embert meggyógyít Jézus, a kezét rájuk teszi, ördögöket űz ki, sőt Péter még az anyósát is látja, ahogy meggyógyítja Jézus az ő házukban. Azért fontos ezt leszögezni, mert amikor ide érkezünk ehhez a történethez, ez a fejezetnek a címe is sok helyütt, hogy Jézus tanítványainak az elhívása úgy tűnhet föl, mintha ez lenne az első igazi találkozása, és talán tényleg az első igazi találkozása ez Péternek Jézussal. Szeretném, ha most azt a történetet tanulmányoznánk egy kicsit, amikor Jézust igazából megérti és igazából felismeri Péter a saját életében egy csodálatos halfogáson keresztül. A történet azzal kezdődik, hogy egyszer, amikor a Genezáreti tó partján állt Jézus, és a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, látott két hajót vesztegelni a vizen, melyekből kiszálltak a halászok, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól, majd leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Ez, amit idáig olvastam, csak egy bevezetés ahhoz, ami majd ezután történik, és ami a lényege lesz annak, amit Lukács itt most el akar nekünk mondani. Mégis már látunk benne egy-két fontos információt. Először is, hogy mi az a hely, ahol Jézus prédikál és tanít. Most nem a zsinagógában van, most kilépett onnan. A Genezáreti tópartján van. Nem tudjuk, miért ment oda. Azt látjuk, hogy akkor a sokasság tolul oda köré, hogy valószínűleg a második, ötödik, tizedik sorban már nem is hallják azt, amit tanítani akar. De ott vannak az emberek, akik szomjasak Jézus szavára, akik inni akarják az ő beszédét, mert azt már tudjuk, hogy látták azt, és feltűnt az embereknek, hogy egészen másképp tanít, mint más emberek, úgy beszél, mint akinek hatalma van, és szinte csüngtek a szavaim. És most itt van újra, nem kell ehhez zsinagóga, akárhol, ahol Jézussal találkoznak, hallgatják az ő szavait. És mivel ez a nagy tömeg ott van, ugye Jézus ebbe a hajóba bekéreckedik, beül, valószínűleg Péter úgy gondolta, tartozom ezzel Jézusnak, hiszen nemrég meggyógyította az anyósomat, nem kért érte semmit. Talán most egy kicsit tudom viszonozni azzal, hogy akkor a hajómat kölcsönadom neki. Kicsit beljebb ment a vízen, és mint egy természetes erősítőként használva azt, ahogy a víz viszi a hangot, egyre többeket tudott megszólítani Jézus. Az is érdekes, hogy kijönnek ugye a halászok, és elmennek a hálóikat kötözgetni. Tehát ha valaki nem hallgatta Jézusnak a tanítását eddig, az minden bizonnyal ezek a tanítványai voltak, akiket már tanítványaiként elhívott. Péter, valószínűleg János, meg Jakab, és ezek a barátok, meg András a testvére el voltak foglalva, hogy a hálóikat kötözgessék, míg Jézus tanította a sokaságot. Itt kell Péternek belépni a történetbe, hiszen az ő hajóját használja Jézus. Érdekes talán az is, hogy semmilyen hatását nem írja le Lukács annak, hogy Jézus prédikációjára mi történt. A sokaság talán elmegy, talán nem történik semmi különös, és ez nagyon furcsa, hogy Jézus is így is tudott tanítani, hogy az embereknek valamivel megtöltötte egy kicsit a lelkét, de úgy semmi különösebb dolog nem történt. Végül is fontos a prédikáció azoknak az embereknek az életében is, akik Jézus idejében éltek, fontos a mi számunkra is. Egyfajta épülést ad ez. De azt gondolom, hogy egész bizonyosak lehetünk abban, hogy nem valószínű, hogy egy ilyen prédikáció lesz az, ami igazából meg fogja változtatni az életünket. Meghallgatjuk ugyanúgy, mint mindenki más, vagy jó érzésekkel tölt el, vagy egy kicsit felbosszant, felkavar, és aztán megyünk tovább a dolgunkra, talán úgy, mint itt az emberek. A lényeg, ami sokkal több lesz ennél Péter életében is ezután következik, miután Jézus prédikált. És valószínűleg a lényeg a te életedben is, meg az enyémben is az után következik, majd miután egy prédikációt vagy többet is már meghallgattunk. Hogy folytatódik, akkor nézzük ez a történet. Amikor befejezte beszédét Jézus, azt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt, Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Ez a rész, ami talán az egyik jelentős és kulcsfontosságú mozzanat ebben a történetben. Én ezt címet adtam neki, hogy amikor az Isten valóban megszólal. Eddig is Jézus beszélt az emberekhez, de most valóban megszólal Jézus Péter számára, és ez az a pont, amikor megváltozik minden. Görögül van erre egy szó, amit így mondunk, hogy kairosz. Az az alkalmas idő, az a pillanat, amiben be van csomagolva valami olyan óriási dolog, egy változás, egy fordulópont, és hogyha az ember azt a pillanatot el tudja kapni, ha azzal a pillanattal jól tud élni, akkor ott történni fog valami. Valami változás következik. Tehát az a kairosz, az az alkalmas idő, az a pillanat, amiben, ha megfelelően lépünk, ha azt el tudjuk ragadni, meg tudjuk csípni, akkor ott valami változni fog. És kedves testvérek, azt kell gondoljam, hogy nekünk, keresztény embereknek semmi más dolgunk nincs, mint ezeket a kairoszokat elkapni a magunk életében is. Ahogy ezt most Péter elkapta. Mert Jézus azt mondja neki, hogy Péter, menj ki, evezz a mélyre, és vesd ki a hálódat. Gyakorlatilag ez volt az a pillanat, amikor az Isten szólt hozzá. És Péter mondhatott rengeteg kifogást. Épp most jött ki, épp most végzett a halászattal. Ő tudja azt, hogy mikor kell halászni. Mester, nem fogtunk semmit. És amikor olvasom ezt a mondatot, hogy Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Itt pontot tehetett volna a végére, és azt mondta volna talán, hogy a többit meg te is rakd össze magad. Nem fogok kimenni újra. Most mostam ki a hálóimat, most fejeztem be a munkát, most mosakodtam ki az egészből, teljes kudarc volt akkor, amikor kellett volna, hogy jöjjön a hal. Ne haragudj, Jézus, én most nem fogok visszamenni. És azaz, amikor elkapja Péter a kairoszt és a pillanatot, hogy azt mondja, hogy de a te szavadra mégis. Nem tudom, én gondolkoztam rajta, sokszor vágyom arra, hogy Isten bárcsak úgy igazán megszólítana. Hogy ne csak úgy olvasom a Bibliát, meg ne csak kis jó érzések keljenek bennem, hanem úgy igazán megszólítana, ami megmozdít. Nem olyan túl sok ilyen van az életemben, átéltem már ilyen dolgokat, és azt tudom, hogy az milyen változást hoz. Ha abban a pillanatban az ember engedelmeskedik, és megteszi azt, amit az Isten mond, akkor ott valami elképesztő dolog történik. Sokszor vágyom erre, hogy az Isten szóljon. És akkor gondolkozhatunk tovább, hogy de hát most, amikor hallgatjuk az igét, bármikor, ha felolvas valaki egy bibliai igét, bármikor, ha bibliaórán beszélgetünk, hallgatjuk a prédikációt, hát nem az Isten szól. Végül is de. Csak egészen más az, amikor Jézus is ott szólt a tömeghez és prédikált, és más az, amikor Jézushoz Péterhez személyesen intézett szava volt, amivel Péternek személyesen kellett valamit kezdenie. Aztán arra jöttem rá egy történetet olvasva, hogy amikor az Isten megszólít téged, megszólít engem, azt tudni fogod. Mégpedig honnan? Lehet, hogy nem is pont az igéből. Lehet, hogy éppen csak a mindennapi dolgodat teszed, mint ahogy Péter. Végeztél valamivel, kimosakodtál a feladatodból. Valami történik, egy teljesen átlagos dolog. Mész az utcán, utazol valahol, teszed a dolgodat otthon, a kertben, a konyhában, épp a munkahelyeden, és akkor lehetséges, hogy beugrik valami gondolat. Egy teljesen rajtad kívülálló dolog. Egy olyan, amit nem is értesz, hogy ez hogy lehet. Sokszor ezeket el is szoktuk hessegetni, miért? Mert amikor az Isten szól, az nagyon sokszor irracionálisnak tűnik. Mint ahogy itt Péter esetében. Most menjek ki, Uram, most jöttünk be. Minden halász kitűnően tudja, hogy éjszaka, meg kora reggel, amikor még a nap nem tűzi a víz felszínét, akkor jönnek föl a halak, és akkor lehet igazából fogni valamit. Most menjek ki, amikor már ezer ágra süt a nap, ráadásul ki a mélyre, nem is a sekély vízbe, hát mégis hogy gondolod ezt? Teljesen irracionálisnak tűnik. És Péter azt is érezheti, hogy én most menjek ki egyedül a tengerre. Az összes halász, minden profi és nálamnál kezdőbbek is tudják azt, gondolhatja Péter, hogy ilyenkor nem megy ki egy igazi halász a nyílt vízre. Most bocsánat, de egyedül égessem ott kint magam a csónakommal, hogy én ilyenkor halászok. Az Isten, amikor szól, az olykor irracionálisnak tűnik, és ehhez hadd tegyem hozzá, hogy ki is mozdít a komfortzónánkból. Ez megint csak egy olyan volt Péternek, hogy mikor leteszi a munkát, akkor végre végzett, kimosta a hálóit. Elég kemény és nehéz feladat volt, de mindig meg kellett csinálni. Most újra szedje össze, újra üljön be, újra vesse ki, a nagyjából emberileg teljesen értelmetlen módon. De amikor az Isten szól, az nagyon sokszor ilyen, irracionálisnak tűnik, és kimozdít a komfortzónánkból. És egyébként valószínűleg nem csak ez a kis rövid párbeszéd zajlott le Péter és Jézus között, hogy egy levegővel azt mondja Péter, Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem. Én azt gondolom, ez egy kicsit hosszabb beszélgetésnek a tömörített, a lényeget leíró vázlata. Gondolom Péter elmondott egy pár egyébként teljesen logikus kifogást Jézusnak. Többek között azt látjuk ugyanis, hogy Jézus beleszól Péternek a munkájába is. És gondolhatta esetleg azt Péter, hogy hát igazából én vagyok a halászatnak a szakértője, én azt elfogadom, hogy te egy ács vagy. Ha valami ács vagy asztalos kérdésben adnál tanácsot, azt el tudnám tőled fogadni, mert annak te vagy a szakembere, de halász az én vagyok. És lehet, hogy Jézus, te még soha nem voltál kint halászni. Ezért mondod ezt. Még prédikátorként is elfogadlak téged, mert látom, hogy milyen hatással beszélsz. De ha menjünk ennél tovább, te egy igazi rabbi vagy, Jézus. De engedd meg a halászat. Halászathoz mégiscsak én értek. Úgyhogy Péter teljesen logikus érveket, kifogásokat mond. És az a nagy kérdés, hogy ez átkattan-e Péterbe, hogy megragadja a kairoszt, hogy itt most nem az ács szól a halászhoz, itt most nem a rabbi beszél a tanítványához, hanem az Isten szól az emberhez. És amikor ezt megérti Péter, akkor mondja, hogy a te szavadra mégis megteszem. Minden logikus érv ellenére, teljesen irracionális módon, kimozdulva a komfortzónából, de jó, megteszem. Olvastam valahol egy ilyen idézetet, ami azt mondja, sokszor automatikusan a legkisebb ellenállás felé mozdulunk, ha akadályokkal találkozunk. Visszafordulunk, vagy éppen megdermedünk. Ha meredekké válik az út, ami előttünk van, inkább nem is megyünk tovább, és ha áldozatokat kell hozni, inkább feladjuk. És azért fontos ez az idézet, azért hoztam ide, mert talán egy kicsit ez is összefoglalja, milyen az, amikor az Isten szól. Akkor egy kicsit áldozatosabbá válik az utunk, akkor kicsit meredekebbnek tűnik, mint amiben szívesen megyünk. Lehet, hogy elérkezünk a határáig, a kapacitásunknak, a tudásunknak, a képességeinknek, ahogy Péter is. Kint voltunk egész éjjel, profi módon végeztük a munkát, ráadásul ez az én megélhetésem, Jézus. Ezen múlik, hogy tudok-e adni a családomnak, vagy nem, fent tudom-e tartani az én hajómat és halászatomat, vagy nem. Ma nem lesz mit eladnom a piacon, effektíve ma nem lesz bevételem. És mondhatta volna Péter, hogy tudod mit, akkor legalább hadd pihenjek egyet. Hadd gondoljam ezt át, és hadd készüljek rá a holnapi napra egy kicsit másképp. És mondhatta volna, hogy ez, amit most mondasz, Jézus, ez nekem túl nagy akadály. Én itt most visszafordulok ezen a ponton, és nem vállalom azt, amit te mondtál. Vagy ledermedek, és sokkot kapok azon, hogy ilyet kérsz tőlem. De bizony áldozatokat kell hozni, és mi sokszor ilyenkor adjuk fel. És lehet, hogy pont ez az a pont, amikor elszalasztjuk a kairoszt, amikor az Isten szól hozzánk. És az a csodálatos dolog, amit itt látunk, hogy Péter minden emberi érv és kifogás ellenére megteszi azt, amit Jézus mond. Nem tudjuk, hogy hogyan, de legyőzi a benne lévő kétségeket, legyőzi a benne lévő ellenérzéseket, legyőzi a saját büszkeségét, hogy hát azért mégiscsak ő egy halász ember, és megteszi azt, amit Jézus az ő szemében laikus mond neki. És testvérek, ez a kulcs. Itt fordul meg minden Péternek az életében. És ez a kulcs, és itt fordul meg minden a mi életünkben is. Amikor te is, hogyha az Isten igét hallgatod, hány és hány emberi érv kerül elő a fejedben, meg a szívedben, magadban, hogy miért hülyeség ez, amit hallasz? Miért nincs értelme annak? Nem gondolta egy kicsit túl magát? Hát azért az én helyzetem mégiscsak. A megélhetésem múlik rajta, én vagyok a profi, én vagyok a szakember. És neked is van száz és száz érved az Isten igére válaszul, hogy miért nem fogod azt megcsinálni, miért teszed csak el egy polcra, miért elég az, hogy meghallgattál egy prédikációt. De itt látjuk ebben a történetben, hogy sem a Biblia olvasása önmagában, amikor csak olvassuk, még az sem, amikor csak hallgatjuk, még az sem, ha megtanulod fejből és kívülről az összes igét a Bibliában, még az sem, ha csak beszélgetsz róla valakivel, nem hoz semmi változást. Ha valami elindít valamit az életedbe, az, amikor az Isten igét megteszed, és végre cselekszel és lépsz valami. Ez az egyetlen módja van a kairosz megragadásának, hogy megteszed azt, amit az Isten mond neked. Ha kell, akkor győzd le a magadban lévő kétségeket, ellenérveket. Persze lehet, hogy irracionális, amit az Isten mond, de itt a kérdés az, hogy egy ember beszél hozzád, egy náladnál képzetlenebb a szakemberhez, vagy az Isten szól az emberhez. És ezt csak úgy fogod meglátni, hogyha engedelmeskedsz. Lehet, hogy éppen azt mondja most neked Isten, hogy imádkozz. Imádkozz azért a dologért, amit szeretnél az életedben. És benned felfakad a dolog, hogy de Uram, egész eddig ezt csináltam, és nem történt semmi. Lehet, hogy már hónapok óta, lehet, hogy már évek óta imádkozom. Uram, hát nem látod, egész eddig ezt csináltam, és nem történt semmi. És Isten csak azt mondja, nem baj, imádkozz, most imádkozz. Vagy azt mondja neked, hogy menj el és beszélj azzal az emberrel. De Uram, már annyiszor megpróbáltam, látod, hogy semmi értelme nincs, és látod, hogy egyszerűen nem történik semmilyen változás lehet. Azt mondja Isten, nem baj, most menj el és beszélj vele. Tudjátok, sokszor Isten akkor jön, és akkor kezd el cselekedni az életünkben, amikor te már azt mondod, hogy feladom. Már említettem ezt nektek, és szeretném újra felhívni a figyelmeteket, hogy a betegeket is sokszor úgy gyógyítja meg Jézus, hogy szól a bénának, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Teljesen irracionális, hiszen béna. Ha ezt meg tudná csinálni, már nem az ágyán feküdne. De tudjátok mi a különbség? Hogy amikor Jézus mondja ezt, hogy kelj fel és vedd az ágyadat, na abban a pillanatban ezt meg tudja csinálni. És ha megcsinálja, fenekestül felfordul az élete és megváltozik. És onnantól nem ágyhoz kötött béna lesz, hanem ugyanolyan egészséges ember, mint amilyen szeretett volna lenni. A hatalmas különbség az, hogy amikor Isten mondja, akkor meg tudod csinálni. Hiába elértél a határaidhoz, Péter. Hiába mondod azt, hogy egész eddig ezt csináltad, és nem fogtál semmit. Az Úr mosolyog, és azt mondja, tudom, de most menj, és vesd ki a hálódat. Most. Mert most én mondom neked. És tudjátok, az is egy nagyon komoly probléma szerintem ma velünk keresztényekkel, hogy egy kicsit mi megfordítottuk a feje tetejére a dolgokat, és úgy vagyunk vele, hogy én akarom megmondani az Istennek, hogy mit csináljon. Nem ezért imádkozunk? Mi megmondjuk Istennek, hogy most mi mit szeretnénk, és Uram, te most ezt csináld. És ha az Isten nem csinálja, akkor csalódunk. És most szeretné visszavinni az igazi, a figyelmünket arra, ami a valóság, ez fordítva működik. Amikor az Isten szól, akkor csináld te, és akkor csináljam én. Nem Istennek kell megmondani, hogy ő mit csináljon, mert az nem fog működni, hanem ő mondja meg nekünk, hogy mit csináljunk. És ez az, ami működni fog, hogyha erre engedelmességgel válaszolunk. És hogyha azt mondja, lehet, hogy valakiknek ma azt mondja, persze tudom, hogy mindannyian más-más szinten vagyunk, más-más kérdésekkel küzdünk. Egy ige hirdetés is teljesen másképp érkezik, de ez a szava Jézusnak is csak és kizárólag Péternek szólt. Ha András csinálta volna meg, ha János, ha a tenger túlsó partján bárki, biztos vagyok benne, hogy nem fogott volna semmit. De itt most Péternek mondja személyesen. És talán van itt valaki közülünk, akinek személyesen most neked mondja Jézus, hogy menj, mégpedig menj ki a mély vízre, ahol nem szoktál halászni, ahova nem szoktál menni, és vesd ki most a hálódat. És majd meglátod, mi lesz. Ha engedelmes vagy, meglátod. Ha nem, marad minden így. És mit él át Péter? Amikor látta ezt, Simon Péter Jézus lába elé borult, és azt mondta, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert a halfogás miatt félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. És azt mondta Jézus Simonnak, ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Tudjátok, az engedelmesség és annak következménye miatt Péter most egészen új megvilágításban látta Jézust. És az egésznek ez volt a lényege. Nem tudom, hogy mi történt ezzel a rengeteg hallal ott a hajóba, de azt fogjuk látni a 11. versben, hogy a szárazra vonták a hajóikat, ott hagytak mindent, és követték őt. Hogy lehet az, gondolkozzunk egy picit, hogy egy halászember, aki ebből él, élete nagy fogását viszi ki a partra. Nem egy hajóval, kettővel, amelyekben annyi hal van, hogy süllyedezni kezdenek. Azt mondanánk, hogy megütötte a jackpotot is. Ahelyett, hogy gondolkozna, hogy na most fog igazán beindulni az üzlet. Hát innentől én vagyok a leggazdagabb halász. Annyi halam van, hogy azt csinálok, amit akarok. És ez történik, hogy kivonják a hajót, és ott hagynak mindent, és követik Jézust. Azért, testvérek, mert sokkal nagyobb dolog történt ott, mint ez a halfogás. És ez az, hogy Péter egészen új megvilágításban látta Jézust. Ennek e tapasztalata alapján. Lehet, hogy eddig hallotta Jézust prédikálni. Lehet, hogy látta Jézust kiűzni a démont emberekből, egy férfiből mondjuk a zsinagógában, amit mi is beszélgettünk, vagy amiről már mi is beszéltünk. Lehet, hogy látta egészen közelről Jézust meggyógyítani a saját anyósát, akit a lázból egyszerre csak talpra állt. Lehet, hogy látta, hogy Jézus rátette a kezét minden betegre, aki hozzájött, és mind meggyógyultak. De most van egy nagy különbség. Most Jézus behatol Péter saját területére. Abba, amiben, oda, ahova ő a legjobb. Ahol nincs nála jobb. Amiben ő a szakember. Behatol Jézus Péter területére, és megmutatja neki, hogy Péter, én a halaknak is ura vagyok. És azok a néma halak, akikkel egész életedben dolgoztál, most ezek fognak engem felfedni előtted. Azok fogják zengeni az én dicsőségemet, és megmutatni neked, hogy ki vagyok én. És Péter egyszerre csak összetörik ezt látva. Valószínűleg senki más nem tört volna össze ez alatt, illetve még azok, akik vele voltak, a profi halászok, de talán bennünket itt egyikünket sem lepett volna meg ez a nagy dolog. Hát ez egy nagy fogás, ez igen, és megyünk tovább. De Péter, aki átlátta ezt az egészet, hogy egyszerűen ez ilyen nincs, ez nem történhet meg, ezt emberi ésszel ez irracionális. Itt nem emberi dolgok történtek, itt valami mennyei dolog. És ezért Péter összetörik. És ez az a pont, amikor megérzi, hogy hát ő valójában nem egy ács jelenlétében, nem egy barát jelenlétében, hanem az Isten jelenlétében van. És miután egészen új megvilágításban látja Jézust, egészen új megvilágításban kezdi látni saját magát is. Azt látja először is, hogy Jézus irányítása alatt elképesztően eredményes. Életében nem volt még ilyen eredményes, senkinek az irányítása alatt. De most, hogy Jézus szavára vetette ki a hálóit, elképesztően eredményes. Később Jézus el is mondja ezt, és ezt meg is tanulhatjuk, János 15.5-ben azt olvassuk, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ezt Péter érti. És hogyha egy kicsit át tudjuk gondolni, hogy mi történik itt Péterre, akkor mi is értjük. Persze tehetünk mi dolgokat Jézus nélkül. Péter is tudott halászni Jézus nélkül. Csak voltak kudarcos napok, nem fogott semmit, fáradtság, csüggedés, frusztráltság. Ezeket mind mi is tudjuk tenni Jézus nélkül. De amiről itt ő beszél, azt mondja, hogy hát ha Pétert megkérdezni, Péter, mondd meg, hogy amit eddig csináltál, az mi volt ahhoz képest, amit most ebben az egy órában átéltél? Szerintem azt mondta volna, amit Pál apostol is, hogy ez egy semmi. Kárnak és szemétnek ítélek minden az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Hogy így megismertetted velem Jézus magadat, az eddigi az egy nagy semmi volt ehhez képest. Pál is ezt éli át. És most itt Péter is ezt éli át. Jézus elmondja, hogy mi mindannyian ezt élnénk át, ha benne maradunk, mint a szőlőtőben a szőlővessző. Akkor meglátjuk, hogy amit úgy Jézusban, az ő irányítása alatt tudunk végezni, az valami ahhoz képest, amit most tenni tudunk, vagy amit nélküle vagy rajta kívül. És amikor ezt átéli Péter, azonnal érzékeli az Isten és a közte lévő különbséget, és ezt nem tudjuk egyszerűen emberileg más szóval leírni, mint az, hogy a szentség. Egy hang nem hangzott el itt arról, hogy Péter, te bűnös vagy. Péter, meg kell térned, Péter, vald meg a bűneidet, milyen ember vagy. Semmi ilyet nem mond neki Jézus. És mégis mi az első, amit fölismer Péter? Az, hogy te szent vagy, Uram. És én most, hogy rád nézek, menj el tőlem, én bűnös ember vagyok. Én ezt egyszerűen nem érdemlem. Ez felfoghatatlan, hogy micsoda lelki különbség van közted és köztem. És rögtön ez az, ami beugrik neki, amikor találkozik, vagy amikor látja Jézust igazán. Hasonlít ez Ézsaiás tapasztalatához, amikor azt olvassuk, hogy jaj, nekem elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Amikor Ézsaiás, vagy bárki meglátja az urat, és találkozik vele, akkor rögtön az első az, amit egyébként így a mindennapjunkban lesöprünk a polcról, hogy az Isten szent. És ott abban a pillanatban megértjük, hogy mi az, hogy mi bűnösök vagyunk. De hadd olvassak egy számomra még sokkolóbbat a Jelenések könyvében, mikor János elragadtatik ugye az égbe, és ott látja már feltámadott Jézust, akkor ezt olvassuk, amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő pedig rám tette kezét, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Tudjátok, ki volt ez, aki ott a lába, és elé esik Jézusnak, mint egy halott? Az a János, akit Jézus talán a legjobban szeretett a tanítványai közül. Az a János, aki kezdettől fogva Jézussal együtt járt. Az a János, akit elhívott a 12 közé. De nem csak a 12 közé, hanem a három legbelső körös tanítvány közé. Az a János, aki a megdicsőülés hegyén látta azt, hogy Jézus arca elváltozik, és nem tudtak ránézni, láttak az ő mennyei dicsőségét. Az a János, aki látta a testben feltámadott Jézust. Az a János, aki látta Jézust meghalni. Aki mindent tudott Jézusról. És amikor elragadtatik, és a mennybe meglátja azt az urat, akinek nincs emberrel közelebbi kapcsolata, mint Jánossal, míg ő is, mint egy halott Jézus lába elé esik. Hát ott látja teljes dicsőségében és szentségében Jézust. És akkor fel kell emelje őt. Elképesztő dolog az, hogy amikor valaki Jézust úgy igazán meglátja, hogy az Istent, akkor ez az első, amit megérez, hogy bűnös ember vagyok. Prédikálni sem kell arról, hogy mi az, hogy bűn, mit jelent, miért váltott meg minket Jézus. Egyszerűen látjuk azt a különbséget, hogy óriási, aki Jézus és aki én vagyok hozzá képest. És amikor meglátod te is Jézust, meg meglátom én is, igazán akkor látjuk meg, hogy kik vagyunk. Lehet, hogy már mondtam ezt a történetet, ezt mondjuk nem ennyire erőteljes, de hogy értsük, miről van szó. Állítólag második Frigyes porosz király ment el egyszer egy szemlére, egy börtönlátogatásra. És amikor megtudták ott a rabok, hogy jön a király, és bárkinek kegyelmet adhat, mindegyik ott volt, hogy hát, ha láthatja őt egy pillanatra. És mindegyik mondta, hogy engem ártatlanul ítéltek el, és jaj, de jó, hogy itt a király, és adjon szabadságot. És mindenki mondta, hogy milyen igazságtalanság történt vele. És feltűnt a királynak egy ember, aki semmit nem csinált. Még csak oda sem jött a rácshoz, hogy nézze őt. Csak bennült az ágyán, vagy azon a kis helyen a cellájában, és nem is jött közel, és megkérdezte tőle, te miért ülsz? Azt mondta, gyilkosságért. És valóban részt vettél ebben? És azt mondta az elítélt, igen, én bűnös vagyok, én részt vettem ebbe a gyilkosságba. És akkor azt mondta a király, engedjék ezt az embert szabadon. Mit keres itt egy ilyen bűnös ember a sok igaz és ártatlan között? Engedjék őt szabadon. És értitek, hogy Jézus is ezt mondja, hogy ha valaki látja magáról azt, hogy bűnös, és megérdemli a büntetést, a kárhozatot, és így tudja értékelni azt, hogy mit tett érte Jézus a kereszten, azt mondja, engedjétek szabadon. Péter, amikor azt mondja, menj el tőlem, mert bűnös vagyok, nem azt mondja neki Jézus, hogy igazad van, Péter, most itt akkor kihajítalak téged a tengerbe, és méltó jutalmadat nyerd el. Hanem azt mondja, hogy erre vártam, Péter, hogy így lásd magad, és innentől fogok tudni veled bármit is kezdeni. nem halakat fogsz innentől fogni, hanem embereket fogsz halászni. És lehetséges, hogy most úgy jöttünk ide mi is ma, hogy csináljuk a mindennapi rutinjainkat, picit megszakítottuk, beillesztünk egy Isten tiszteletet. Úgy is gondolod, hogy te rendben vagy az Istennel, hiszen itt vagy hétről hétre. Vagy azt gondolod, te jó ember vagy, mert, és fel tudsz sorolni 20 másikat, vagy 50-et, aki náladnál miért rosszabb. De tudod, ez egy új szint. Ilyen szinten Péter is járt eddig Jézussal. Barátja volt, ott volt vele, itt-ott-amott. Néha meghallgatta őt. A házába fogadta, meggyógyította az anyósát. De most, hogy meglátja, hogy én bűnös ember vagyok, egy teljesen új szintre lép Jézussal, és azt mondja Jézus, innentől embereket fogsz halászni. És az ennek az egésznek, mondom, még egyszer a végkicsengése, amikor ezt az egészet, amit fogtak, ott hagyják. Te mit csináltál volna? Te mit csinálnál, ha megnyernéd a Lotto 5-öst, mondjuk, mert imádkoztál Istenhez? Mit csinálnál, ha meggyógyítaná azt az embert, akiért imádkozol? Mit csinálnál, ha megadná neked a szívednek a kérését? Boldog lennél, nem? És mennél vele, hogy végre az Isten rám tekintett. De mit csinálnak Péterék? Ott hagyják azt az egészet, amit kaptak Jézustól. És elkezdik követni őt. Na ez az új szint. Ez az az új szint, amikor nem a halak a lényeg, nem a munka, a megélhetés, persze neki kellett továbbra is megélhetés, és meg is fog élni valamiből, és tudta azt, hogy ha Jézus egy szavával erre képes, mire lesz képes, ha én a nyomdokaiba szegődöm, ha minden napomat vele töltöm, ha minden percemben ott vagyok vele. Azt mondja Jézus, ennél Péter még 100-szor eredményesebb leszel, embereket fogsz halászni. És az Isten országára örökké való életeket, sorsokat fogsz megmenteni. Nem csak el fogod látni itt az embereket egy-egy napi táplálékkal, meg fenntartani magad egyik napról a másikra, hanem örök életben kezdesz gondolkozni te is, és azok is, akikkel kapcsolatba kerülsz. És azt gondolom, testvérek, hogy ez az az új szint, amire minket is hív Isten, hogy gondoljuk azt át, hogy mi a fontos nekünk, amit ad, és akkor örülünk annak egy-két hónapig, aztán majd jövünk a következő zsákmányért, vagy adhat nekünk valamit, ami úgy lesokkol, és meglátjuk, hogy kicsoda Jézus, és végre azt mondjuk, Uram, nem érdekelnek ezek a dolgok. Te gondoskodsz rólam, ahogy gondoskodsz, a szívem a tiéd, és én követni akarlak téged. Olyan szinten, olyan új szinten, ahogy Péter, ahogy Jakab, ahogy András meg János követtek téged ezután a csodálatos halfogás után. Ennek egyetlen kulcsa, hogy megragadjuk-e a kairoszt, amikor az Isten szól, vagy megelégszünk azzal, hogy hallgattuk ma is az igét, vagy olvastuk ma is az igét, vagy ma is beszélgettünk róla. Megelégszel ezzel, hogy azt mondod, nem megteszem, amit az Isten mond. Tudom, hogy kimozdít a komfortzónámból. Tudom, hogy lehet, hogy irracionálisnak tűnik, és ezer érvem van, hogy miért nem kéne ezt csinálni. De a te szavadra, Uram, megteszem. Adja az Úr, hogy ebben legyen nekünk is részünk és tapasztalatunk. És jöjjetek testvérek fennállva, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy ezen a történeten keresztül, ahogy Péternek megnyílt a szeme és a szíve, mi is bepillantást nyerhetünk arra, hogy ki vagy te valójában, hogy te vagy az Isten. És nem csak emberek írták számunkra a Bibliát, persze így is tekinthetünk rá, de úgy is, mint Péter a te szavadra. Nézhetett volna téged úgy, mint egy ács, vagy mint egy rabbi, de meglátta és megtapasztalta, hogy valóban az Isten van jelen. És Uram, köszönjük, hogy ez a mi döntésünk most is és ma is, ahogy volt Péteré, hogyha te mondasz valamit, arra mi hogy tekintünk, illetve megtesszük-e, amit te mondasz. Mert annak van eredménye, annak van következménye, amikor lépünk is, amikor cselekszünk. És arra kérünk, hogy segíts nekünk is, nem tudjuk Péter, hogy győzte le a kétségeit, a kifogásait, hogy győzte le a saját emberi bölcsességét, hogy mégis megtegye a te szavadra, és így megélte a csodát. De bennünk is kérlek, győzd le a kifogásainkat, a kétségeinket, minden falat, amit a te igéd ellenében emelünk magunkban és a mi szívünkben, és ami távol tart attól, hogy cselekedjük azt, amit te mondasz. Köszönjük, hogy ma is vannak ilyen kairoszok, ma is van lehetőségünk téged így meglátni, ahogy Péter meglátott, és ez minden vágyunk, Urunk, hogy ezt cseleked meg velünk is, cseleked meg rajtunk is, mi pedig hadd legyünk engedelmesek neked. Köszönöm, hogy meghallgatsz minket, köszönöm, hogy meg akarsz áldani bennünket, de köszönöm, hogy a mi válaszunkra vársz most, hiszen te szóltál nekünk. Legyen ezért áldott a te neved, az Úr Jézus nevében.